Azt hiszem, mindnyájunk nevében mondhatjuk, hogy köszönjük. Talán nem profán a kifejezés, én azt szoktam mondani, hogy az ilyesmi olyan szívet kitakarító muzsika, mint ahogy kisöpörnék az embert egy kicsit belülről. És akkor nyissuk meg Bibliánkat, aki követi a Bibliában is a mai témánkat. És a mai témánk arról szól, hogy léteznek-e örök természeti és erkölcsi törvények. Lehet, hogy a cím egy kicsit szokatlanul hangzott, és az emberben mindjárt megfogalmazódik három kérdés. Az egyik kérdés az, hogy miért kapcsoltuk össze, hogy természeti törvény és erkölcsi törvény összehasonlíthatóak egyáltalán, vagy mi a kapcsolata kettő között. A másik, hogy ez valóban létkérdés. Ez olyan nagyon alapkérdés, hogy az ember ezt föltegye, hogy léteznek-e örök erkölcsi és természeti törvények. És a harmadik kérdés, hogy hogyan függ össze ez a téma az előzővel. Ugye itt csak havonként egyszer tartunk egy ilyen előadást, és azért nem biztos, hogy egyrészt mindenki itt volt, másrészt mindenki emlékszik az előző témára. Ugye az volt a kérdésünk, hogy öntörvényű természet, vagy teremtő és fenntartó Isten. Hogy függ össze ezzel az előző témával, ez az újabb létkérdés? És akkor mindjárt válaszoljunk az elsőre, hogy miért kapcsoltuk össze ezt a két fogalmat, hogy természeti és erkölcsi törvény. Ugye a 18. század második felében indultak igazán fejlődésnek a természettudományok, ugye a felvilágosodás szellemiségének a hatására, és egymás után fedezték fel a különböző természeti törvényeket, és hát korunknak a nagy technikai fejlődése ugye azon alapszik ezeknek a törvényeknek a megismerésén és alkalmazásán. És megtanultuk tisztelni ezt a fogalmat, hogy természeti törvény. Ugye ezelőtt egy kicsit az ember mindig meglengeti a kalapját, tudja, hogy a természeti törvény az komoly dolog. A törvénynek a fogalmát a legtisztábban a természeti törvény fogalmából vezethetjük le, mert a természeti törvények azok állandóak, azokat nem kell kiigazítani, javítani, és tökéletes működést biztosítanak. Ha ezeket alkalmazzák, akkor ez működik. Ugye, ha összehasonlítjuk az emberi törvényeket, amit emberi társadalmak hoznak létre, ezek nagyon sokszor nem biztosítják a tökéletes működést, és egyáltalán nem állandóak, mindig javítani, fúrni, faragni kell őket. És felmerül az a kérdés, hogy hát vajon léteznek-e olyan erkölcsi törvények, amelyek a természeti törvényekhez hasonlóan biztosak. Mert ha ilyenek vannak, akkor tulajdonképpen már válaszoltunk is arra, hogy ez miért létkérdés, mert akkor megtaláltuk a bölcsek kövét és a boldogság titkát, igaz? Ha vannak olyan erkölcsi törvények, amelyek az egyénnek a boldogságát feltétlenül biztosítják, és egy ideális társadalmat lehet ezeknek a megismerésével és megtartásával megvalósítani, akkor megoldódtak a nagy emberi problémák. Ez igazából egy nagyon régi kérdés, már az Ószövetségben, a Prédikátor könyvében Bölcs Salamon feltesz egy kérdést, egy kicsit helyesbített fordításban idézem, Prédikátor könyve második fejezetének a negyedik verséből, mi az a jó? Mi az a jó? Az az abszolút jó, az a biztos jó, amit az emberek fiainak cselekedniük kellene életük minden napján itt a Földön. Érdekes, hogy így fejezi be, hogy életük minden napján itt a Földön. Amiben benne van az, hogy törvényként, következetesen, mi az a jó, az az abszolút jó, ami jó az egyénnek, jó az emberi közösségnek, illeszkedik a természethez. Szóval egy igazi összehangolt működést tesz lehetővé, és mindenkinek a boldogságát biztosítja. Aztán tudjuk azt, hogy sokat foglalkoztak ezzel a témával az ókori görög filozófusok. Érdekelte őket nagyon az egyén erkölcse. Ugyanúgy foglalkoztak sokat az ideális társadalom filozófiával, hogy mi lenne az a jó, amit az emberek fiainak tényleg cselekedniük kellene. De azt mondhatjuk, hogy a kérdés mai napján nem oldódott meg igazán, sőt korunkra egy óriási erkölcsi válság köszöntött be. Az is jó, ha tudjuk, hogy ez az erkölcsi válság honnét ered, nem tudom, próbáltuk-e végig gondolni. Hát minden este legelőször is azt hangsúlyozzuk, nehogy valaki félreértse, hogy Magyarországon van erkölcsi válság. Az erkölcsi válság abszolút világjelenség. Akár merre nézünk, sőt mondhatjuk, hogy minél fejlettebb, minél nyugatabbra megyünk, annál inkább jellemző. Másutt talán azért van, mert az rettenetes szegénység, meg elvadult társadalom, meg ilyesmi miatt. De ahol úgymond erre nem lenne ok, mert van jólét és van szervezett társadalom, ott is iszonyú az erkölcsi zűlés. És mi ennek a gyökere, hogy egy ilyen fatális kettősség alakult ki, hogy míg a 18. század második felétől az emberek tényleg elkezdték kutatni a természeti törvényeket, és ugye talán mondhatjuk is, ugye, hogy a korunk ember eszménye a legtiszteltebb ember a tudós. Ugye hát egy nagy tudós, mondjuk egy Nobel-díjas, ugye ez talán ez a legnagyobb rang ma az emberek között. Nincsenek olyan rangok, mint a középkorban, de szóval valahol úgy érezzük, hogy ők az emberiség elitje, akik természeti törvényekre tudtak felfedezni, leírni. És noha ekkora, hogy mondjam, becsülete lett a természettudományoknak és a természeti törvényeknek, valahogy ezzel együtt mégis az alakult ki, hogy hát az erkölcsi törvényeket viszont tegyük félre. De ennek az oka is megvan, mert ugye a középkorban az egyház tanította az erkölcsöt, és a sokféle egyházi visszaélés az emberekben egy olyan ellenhatást termelt ki, hogy az új korszellem az lett, hogy nincs szükség vallás erkölcsi törvényekre, ezek az ember szabadságát elveszik, ezek a fejlődés akadályai, az ember szabad kibontakozását akadályozzák meg. Gyakran szoktam idézni, mert nem tudok ennél jobb illusztrációt, hogy egyszer olvastam valahol, hogy valaki részt vett egy sátánista csoportnak az összejövetelén, és ott azt skandálták, hogy nincsen törvény, tégy, amit akarsz. Hát ezzel lehet megbotránkozni, hogy ó, ezek a sátánisták miket beszélnek, de azt kell mondanunk, ők csak nyersen kimondják, keményen kimondják azt, ami azért az egész korszellemben benne van, hogy nincsen törvény, tégy, amit akarsz. Kevesen tudják azt, hogy a Bibliában van egy nagyon figyelemre méltó történelmi profécia, Jelenések könyve 11. fejezetében található a nagy francia forradalomról, ugye, amely a küszöbe a modern kornak, és ott jelképesen beszél az Ó és Új Szövetségről, úgy, mint Isten két tanúbizonyságáról, és ott a 10. versben van egy olyan kijelentés, Jelenések 11:10-ben, amire azt szoktam mondani, hogy az egyik legtragikusabb mondat a Bibliában, hogy az emberek akkor a francia forradalom szellemiségeinek a hatására olyan következtetésre jutottak, hogy ez a két prófét, ez a két tanúbizonyság gyötörte a föld lakosait. Szóval valami olyasmi alakult ki, az ember sose tud különbséget tenni a visszaélés és a mögötte lévő valóság között. Ahogy a jó magyar közmondás mondja, hogy az ember hajlamos a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni. Ez történt a középkor végén. Se vallás, se erkölcs, vallás erkölcs félre. És a korunk erkölcsi válsága ebből érett meg. Mondhatnánk ez olyan, mintha úgy újra meg újra pukkant volna valami újabb forradalom az erkölcs terén, még itt is rúgjunk föl mindent, még itt is, mintha nem akarna véget érni ez az erkölcs elleni forradalom, és termi a negatív gyümölcseit. Annyira súlyos ez az erkölcsi válság világszerte, hogy 1993-ban összeült a világvallások második parlamentje, és itt egy olyan programot próbáltak megfogalmazni, hogy most már muszáj valami világetoszt összegyúrni. Úgy gondolták, hogy ezt a különböző nagy világvallásoknak az eszméből együtt kéne csinálni egy világetoszt, amit majd mindenki elfogad. A vallásos, nem vallástalan, valami olyat, amit most az embereknek, mint valami új találmányt eléjük lehet tálalni. Egy pár sort olvasnék, ezt Robert Müller, az ENSZ korábbi főtitkára mondta ezen az 1993-as konferencián, ezt mondta az egybegyűlteknek: nektek kell ezen a planétán megadni az emberi magatartás isteni vagy kozmikus törvényeit. Fektessétek le az egyetértés játékszabályait. Tehát már úgy tűnt, mintha most újra kéne az erkölcsöt kitalálni, és megpróbálni a különböző világvallások sokszor bizony nagyon ellentétes elemeiből összegyúrni. És akkor most már ott is vagyunk a harmadik kérdésünknél, hogy hogy függ össze ez az egész mai témánk az előzővel, tudnélik, hogy öntörvényű természet, vagy pedig teremtő és fenntartó Isten. Tényleg ki kell találni az erkölcsi törvényt? Hát ha csak öntörvényű természettel számolunk, akkor legfeljebb az ember olyasmi gondolkozhatna, hogy próbáljuk kiolvasni a természetből azt, hogy mi legyen az embernek a jó. Hát ugye az embernek összhangban kell élni a természettel, és ha a természetben vannak állandó természeti törvények, hát akkor próbáljuk a természetből kiolvasni, hogy hát milyen erkölcsi törvényeket állítsunk fel az embernek, az egyes embernek és az emberi együttéléshez. Ha azonban a természetből próbáljuk ezt kiolvasni, tehát csak egy öntörvényű természettel számolunk, akkor zavarba esünk. Mert a természetben két ellentétes törvénynek az érvényesülését találjuk. Egyik oldalon találkozunk a természetben azzal, hogy minden más-más életet szolgál. Van egy olyan finom hangoltság, hogy valahol minden összestimmel, egyrészt ez bámulatos, amikor ezzel találkozunk. Ugye nem akarom itt részletezni, a közelmúltban néztem egy ilyen kis filmet, az volt a cím, hogy Kiváltságos bolygó, és abban szerepelt ez a fogalom, hogy finom hangoltság. Hogy most ugye annyira rájöttek a bioszféra kutatása nyomán, hogy itt egy olyan finom hangoltság létezik itt a földi életnél, hogy egyáltalán lehetséges legyen az élet. És egyrészt tényleg ezt látjuk, és ez bámulatos. De a másik oldalon, hát azért a természetben bőven látjuk azt is, hogy az erősebb legyőzi a gyengébbet, igaz? Hát tessék csak az állatvilágot megnézni, ugye a tápláléklánc, nézd meg egy ragadozó macskafélét, hogy lesz a zsákmányára. Olyan kegyetlenségeket lát az ember még az állatok világába is, hogy beleborzunk. Itt van a kezemben Alfred Kastlernek az a Különös anyag című könyve, ő egy Nobel-díjas fizikus, még 80-ban írta ezt a könyvét, és ő is erről ír, hogy ő zavarba jön, mikor a természetben keresi az erkölcsöt, vagy az Istent. Ezt írja. Bizonyos lények életének célja azon alapszik, hogy más lényeket halálba küld. Hol van itt az az isteni szeretet, amiről Krisztus beszél? Ezek a kérdések mélységesen felkavarnak. Darwin világteremtő istene, aki a teremtményekre az engesztelhetetlen és könyörtelen szelekciós törvényt kényszerítette, és Jézus szerető istene között nem lehetséges kompromisszum. Ha Isten az az erő, amely fenntartja az univerzumot, miért van az, hogy az Isten, aki a természetben megnyilatkozik, mindannak a tagadása, amit mi erkölcsnek érzünk? Miért egyszerre az az erő, amely racionálisan építi az életet, és ugyanaz az erő önmagának ellentmondva lerombolja? Tehát nagyon éles megfigyeléssel azt mondta ez a természettudós, a természetből én nem tudom kiolvasni az egyértelmű, mindenkinek jó erkölcsi törvényt, inkább zavarba jövök. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha csak öntörvényű természetbe gondolkozunk, akkor tényleg magunkra vagyunk hagyva, és tényleg nem találjuk meg az erkölcsi törvényt, és esetleg éppen azt olvassuk ki a természetből, amit ugye mondanak, ez a múltkor is szó volt, hogy hát Darwin nem csak természettudományos megfigyelésekből állította össze a maga elméletét, hanem sok spekulatív elem is belekerült, és hogy ha ő nem mondta volna, akkor valaki másnak ki kellett volna találni, mert tulajdonképpen a szabadversenyes kapitalizmusnak az ideológiáját gyártotta meg biológiai szinten. Tehát ha csak öntörvényű természettel számolunk, akkor az erkölcsöt nem találjuk. Azt a jót, amit az emberek fiainak cselekedniük kellene életük minden napján itt a Földön. De ha van teremtő és fenntartó Isten, és ő egy értelmes teremtő és egy erkölcsi lény, akkor ő szükségszerűen erkölcsi törvényeket is alkotott. Mert amit alkotott, azt fenn is akarja tartani. És ha teremtett lényeket értelemmel és a szabad választás képességével, és fenn akarja tartani az általa teremtett világot, akkor az Istennek nem csak természeti törvényeket kellett alkotni, hanem erkölcsi törvényeket is, amelyek a jó működését ezeknek az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lényeknek és az ő közösségüknek biztosítják. És a kinyilatkoztatás valóban beszél erről a törvényről, mert az is egyértelmű, hogy Isten erre meg is akarja tanítani az embert. Mert tőle tanulhatja meg, és azt akarja, hogy megtanulja tőle, és ez tényleg biztosítsa ezt a bizonyos jó működést. Először is szeretnék a 148. Zsoltárból idézni néhány Biblia verset, amely arról szól, hogy Isten valóban a természetben is állandó, biztos és tökéletes törvényeket alkotott. A 148. Zsoltárból fogok idézni, és így olvasom a 148. Zsoltárban a 3. a 6. verset. Így hangzik. Ezt mondja Istenről: dicsérjék őt, nap és hold, dicsérjétek őt, mint fényes csillagai, dicsérjétek őt, egeknek egei, és ti vizek, amelyek az ég felett vagytok. Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők. Most figyeljünk a 6. versre. Örök időre állította fel őket, törvény szabott, és nem tér el attól. Nagyon érdekes Biblia vers, azt mondja, Isten örök időkre állította fel őket, törvény szabott, és nem tér el attól. Ilyen természeti törvényeket alkotott. Itt csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy a Biblia fogalmak szerint például a csoda, az sosem azt jelenti, amit némely emberek úgy gondolják, hogy, és azt mondják, hogy azért nem tudnak benne hinni, mert az olyan, mintha felfüggesztenék a természeti törvényeket. És hogy hát ilyen nincs, hogy a természeti törvények felfüggesztése, azok állandóak, és ebben igazuk is van. Tehát, ha amikor a Biblia csodáról beszél, akkor sohasem arra kell gondolnunk, hogy Isten felfüggeszti a természeti törvényeket, mert hiszen éppen itt olvastuk, hogy ő örök időre állította fel, törvény szabott, és nem tér el attól, hanem arról van szó, hogy nekünk nagyon szűk a látókörünk abban, hogy melyek a természeti törvények. Isten minden természeti törvényt alkotott, és ezzel sokkal számosabbak, mint az ember felfedezett, és ráadásul ezeket ő egyedülálló módon tudja alkalmazni. Tehát egész biztos, hogy amikor az Isten csodát tesz, akkor is természeti törvények működnek, csak olyan természeti törvények, amelyeket mi nem ismerünk, vagy ezeket úgy alkalmazza, hogy mi azt nem tudjuk követni. Tehát ez Istenre jellemző, hogy ő mindenben tökéletes, a törvény adásában is tökéletes, ezeket örök időkre állította föl, és nem tér el attól. És azt mondhatjuk, hogy Istennek a természeti törvénye is ugyanilyen jellegűek, hogy megállják az idő műulását, és azoktól nem kell eltérni, és azokat nem kell javítani. De viszont ezeket a törvényeket az ember magától nem tudja megismerni. De még mielőtt az erkölcsi törvényről szólnánk, tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor a természetben miért van az a kettősség, amiről az előbb szóltunk, és amiről ugye itt Kastler is beszél. Azért van ez a kettősség a természetben, mert ezzel nagyon sokan nem számolnak, hogy a bűneset óta, az úgynevezett bűneset óta, ami a Biblia szerint az emberi történelem hajnalán történt, az ember mintegy átjátszotta a föld feletti uralmat a bűn szerzőjének. Ugye Jézus földi életében így mondta, hogy Sátán e világ fejedelme. És ő magasabb rendű lény, mint az ember az írás szerint, és ő nagyon sok ponton és sokféleképpen beleavatkozik a természet világába is. Ugye Isten, mikor megteremtette az embert, azt mondta, hogy uralkodjatok az ég madarain, a tenger halai, neki adta a föld feletti uralmat. Mikor az ember a saját szabad választásával fellázadt Isten ellen, és átpártolt a bűn szerzője oldalára, akkor ő viszont nem kéri az ember engedélyét, az embert a maga szolgájává teszi, és bitorolja a föld feletti uralmat, amelyet Isten eredetileg az embernek adott. És hadd utaljak a Bibliában néhány példára, ahol látszik, hogy Sátán még a természet világába, a természeti törvényekbe is bele tud bizonyos mértékig avatkozni. Például, mikor az Ószövetségben olvassunk az egyiptomi 10 csapásról, és ott előtte arról, hogy a fáraó varázslói nagyon sok mindent tudnak utánozni, akik nyilván démonikus erőkkel működnek együtt, tehát sok mindent tudnak produkálni, ott állnak meg, amikor életteremtéséről van szó. Erre már nem képesek. De sok mindent meg tudnak csinálni. Vagy gondoljunk Jób történetére, azt olvassuk, hogy Sátán idézett elő természeti katasztrófát, olyan szélvihart, hogy Jób gyermekeire rászakadt a ház, és maga alá temette őket, azt olvasom, szó szerint így mondja a Biblia, hogy kiment és megverte Jóbot tetőtől talpig undokfekéllyel. Ugye az emberek körülöttünk meg vannak győződve, hogy a természeti katasztrófák azokat Isten okozza, a betegségeket Isten okozza, és mindjárt jön is, hát hogy lehet egy jó Isten, hogy ilyen szörnyűségek történnek, meg ilyen betegségek. Most próbáljuk ezt megérteni, hogy Istentől, így mondja a Biblia, csak jó és tökéletes ajándék származik. Istennek a szájából, így mondja Jeremiás síralmaiban, nem jön ki jó és gonosz. Így mondja a magasságos szájából, nem jön ki jó és gonosz. Nem jön keserű meg édes víz. Hanem itt, hogy így mondja, belepancsolt az ellenség egy ilyen pórias szóval a természet világába, és ő igyekszik az önzés törvényére átállítani, amennyit csak tud, amennyit a maga tudományával és magasabb rendű teremtmény voltánál fogva meg tud tenni. Ezért van kettős arca a természetnek, ezért nem lehet a természetből kiolvasni az örök erkölcsi törvényt. Szeretnék a Római Levél 8. fejezetéből idézni egy részletet. Azt hiszem, ez a múltkor is a beszélgetésnél felmerült, akik itt maradtak a beszélgetésre, azok talán emlékeznek rá. A Római Levél 8. fejezetéből idézem, Pál apostol ezt írja a 19. verstől. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságából, Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. E szakasz megértésének az a kulcsa, hogy itt a teremtett világ nem az embervilágra vonatkozik. A görög szövegben a ktészis szó van, ami az emberen kívül nem értelmes teremtett világra utal, tehát a természet világára. És azt mondja, hogy a hiába valóság, a halál, a rothadandóság fogságába vettetett ez is. Azt mondja, nem önként, hanem azért, aki alávetette, vagyis amit az ember tett a bűnesetnél. És azt mondja, ha beszélni tudna a természet, a fák, a növények, az egész emberen kívüli teremtettség, akkor azt mondja, azt hallanánk, hogy nyög és sóhajt. Mert egy ellentétes uralom alatt nyög, és megbomlott a harmónia a természet világában is. Tehát ha ilyen kérdések jönnek elő, hogy honnan vannak a vírusok, meg egyebek, nem kell azt gondolni, hogy Isten egyszerre teremtett olyat, ami építi az életet, meg olyat, ami pusztítja az életet, hanem itt egy idegen eleme a természetnek a világába is belekerült. Nos, tehát akkor, ha van teremtő és fenntartó Isten, akkor mégsem reménytelen annak a bizonyos abszolút jónak a megismerése, az erkölcsi törvénynek a megismerése, és kézenfekvő, hogy amilyen szilárd törvényeket alkotott Isten a természetben, amiket nem kell javítani, ugyanúgy örök időkre érvényes, hibátlan, tökéletes erkölcsi törvényt vagy törvényeket is alkotott. És Isten először Izraelre bízta, az ószövetségi választott népre, hogy ezeket a törvényeket képviselje. Szeretnék Mózes 5. könyve 4. fejezetéből olvasni néhány sort, hogy mi lett volna Istennek a célja Izraellel, ha ezt betöltötték volna minden nép javára, minden nép hasznára. Így olvasom Mózes 5. könyvében, a 4. fejezetben, bárcsak beteljesedhettek volna ezek az ígéretek és igék. Tehát Mózes 5. könyve 4. fejezetéből olvasom az 5. és 6. verset. Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nékem az Úr, ugyanis ezt Mózes közvetítette nekik. Az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt. Ugye az úgynevezett ígéret földjére, amit Isten ajándékozott nekik. Megtartsátok azért, és megcselekedjétek, mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd minden rendeléseket, és ezt mondják, bizony bölcs és értelmes nép ez, és nagy nemzet. Tehát ugye milyen szép volt, és milyen jó volt Isten elgondolása, hogy ahogy az emberiség megint kezdett elfajulni ugye, a vízözön utáni időben is, akkor ő egy nemzetet letelepít egy alkalmas helyen, ezeket megtanítja, kinyilatkoztatja nekik az erkölcsi törvény, és azt mondta, ha ezeket megtartjátok itt ezen a földön, amelyet ajándékozok néktek, akkor majd így néznek rátok a népnek, hogy bizony értelmes nép, bölcs és nagy nemzet, és megtanulják megismerni és értékelni azt az erkölcsi törvényt, amit ők a gyakorlatban bemutatnak. Nem egyszerűen elméletben tanítanak, hanem a gyakorlatban bemutatnak. Sajnos Izrael népe ezt a küldetést nem teljesítette. Maguk sem tartották meg a törvényt egészen a babiloni fogságig, mindig a környező pogány népek hatása alá kerültek, akár erkölcsileg, akár vallásilag, mikor meg a babiloni, úgynevezett babiloni fogságból egy nagy történelmi lecke, egy nagy történelmi nevelő eszköz után visszatértek, akkor meg nomokráciát állítottak föl, így nevezték, hogy törvényuralom. És akkor viszont egy szabályrendszert csináltak az Isten törvényéből. Most úgy tűnt, hogy már nagyon-nagyon ragaszkodnak hozzá, megtanulták, hogy ez veszedelem eltérni az Isten törvényétől, és ezek tényleg szilárd törvények, de most meg egy szabályrendszert, egy külső szabályrendszert csináltak belőle, és pontosan a törvénynek a lelke és a lényege veszett el. Mikor aztán Jézus megjelent, ugye az időszámításunk előtti első században, akkor az ő fő törekvése az volt, hogy a törvényt helyreállítsa. És Jézus így mutatott rá, hogy ők hogy torzították el a törvényt. Azt mondta, hogy ti megtisztítjátok a pohár és a tált külsejét, és nem veszitek észre, hogy a belseje tele van mindenféle tisztátalansággal és utálatossággal. És akkor így folytatta Jézus, jó keményen fogalmazott, azt mondta, vak farizeus, tisztítsd meg előbb a tálnak a belsejét, és akkor a külseje is tiszta lesz. Jézusnak ilyen egyszerű hasonlatokkal kellett próbálni rávezetni őket, hogy az erkölcsi törvényt kiforgatták a maga igazi mi voltából, és a külső szabályrendszerükkel, ahogy szintén Jézus fogalmazott, azt mondja, erőtlenné tettétek az Isten parancsolatait a ti rendeléseitek által. Nekem az egyik legszebb ige az egész Ószövetségben, egy messiási jövendőlésből egy részlet az Ézsaiás könyve 42. fejezetében, melyik azt mondja az eljövendő megváltóról, hogy ő majd a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, és most jön egy csodálatos mondat, a törvényt igazán jelenti meg. Ugye? Tehát azzal, hogy Jézus megmutatta, hogy az nincs ilyen, hogy felállítunk egy törvényuralmat, és a gyengéknek és az erőtleneknek a fejét levágjuk, mert nem illik bele a szabályokba, hanem azt mondta, az a törvény igazi megtartása, amikor a pislogó gyertya belet nem oltja ki, és a megrepett nádat nem töri el, amikor a szeretetnek a szellemiségében tartják meg az erkölcsi törvényt. Ugye ezt Jézus nagyon nyilvánvalóan mondta, hogy ő nem új erkölcsi törvényt hirdet, hanem helyreállítja azt, amit Isten Izraelnek kinyilatkoztatott. Ugye sokan emlékeznek, gondolom, a hegyi beszédben hangzottak el ezek az igék, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és a proféták eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem, hogy a törvényt igazán jelentse meg, és nagyjá és dicsőségessé tegye. És Jézus úgy is kifejezésre juttatta, hogy ő mennyire nem vadonatúj erkölcsi törvényt mond, ő csak helyre teszi azt, amit már az Isten kinyilatkoztatott. Ugye amikor például megkérdezte egy fiatal zsidó főember, ez a bizonyos gazdag ifjú, megkérdezte Jézustól, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Jézus ezt válaszolta, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Fiatalember visszakérdezett, melyeket? És akkor idézett Jézus néhányat a 10 parancsolatból. Vagyis egyértelműen megmondta, hogy az örök élet útja a 10 parancsolat törvény. Ez olyan tökéletes erkölcsi törvény, hogy ez az embert felkészíti az örök életre, átviszi az örök életbe, hogyha ezzel a törvénnyel összhangba kerül. És itt meg is állok egy pillanatra, és megkérdezem azt, hogy vajon a 10 parancsolat törvényében, amiről Jézus így tett bizonyságot, hogy ez maga az örök élet, így is fogalmazott egyszer, ha az isteni törvényről azt mondja, hogy tudom, hogy ez a parancsolat az örök élet. És valahol mi felfedezzük ebben az istenit. Én megvallom őszintén, hogy egy jó darabig én bajba voltam a 10 parancsolattal. Már ismerkedtem nagyon a Bibliával, és megtanultam a Bibliát tisztelni, mint egy tényleg isteni kinyilatkoztatást, de a 10 parancsolatot még mindig csak így forgattam oda-vissza, és azt mondtam, hogy hát ha Isten ad törvényt, az valami nagyon tökéletes kell, hogy legyen, és hát hol van ebben a törvényben az isteni tökéletességnek a kezenyoma, mert ha az ember felületesen olvassa, úgy tűnik, hogy sok szó is olyan, illetve hát viszonylag, mondjuk főleg az első kőtábla parancsolatainál, de mintha ezek úgy össze-vissza lenne egy-két ne tedd ezt, egy-két tilalom, és az embernek nem szabad ilyen felszínesen nézni a 10 parancsolatot, hanem joggal mondja az első Zsoltár, hogy boldog ember az, aki az Isten törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, mert igencsak el kell az embernek gondolkodni, hogy rájöjjön. Ugye Jézus ebben is nagyon sokat segített, mert mikor megkérdezték tőle, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben, akkor ő rámutatott, hogy az egész törvény egyetlen alapelvre épül valóságban, amit még föl lehet bontani kettőre, hogy a szeretett törvény betöltése Isten iránt és a fele barát iránt. Ugye ezek voltak a híres szavai, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből, és a másik, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Meg még ennél egyszerűbben is összefoglalta ez a hegyi beszéd híres aranyszabálya, mikor azt mondta, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti tegyétek ővelük. Ilyen egyszerű. Az én és a te sorrendjét fordítsd meg. Ne azt mondd, hogy mit kívánok tőlük, hanem kezdjed, tessék, kezdjed te. Amit szeretnéd, hogy az emberek veletek tegyenek, tedd ővelük. Jézus hatalmas törvénytanító volt. És ha Jézus így mutatta meg a törvénynek a lényege, a szeretet, akkor én sokfelé megkérdeztem, mikor egy előadásban is, vagy keresztény közösségben is, emberektől, hogy benne van-e a szeretet szó akkor a 10 parancsolatban. Mert sokan hajlamosak azt gondolni, hogy a 10 parancsolat az egy kemény, tiltó törvény, és nekik az idegen, és azt mondani, hogy hát Jézus azért újat hozott, ő csak egy erkölcsi törvényt adott, a szeretet. Erre megint csak hadd mondjam azt, hogy ha valaki azt mondja, hogy már a 10 parancsolatra nincs szükség, elég az, hogy szeretet, mert tényleg mondott Jézus ilyet, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, de hát ennek totális félreértése, ha valaki azt gondolná, hogy ezzel Jézus eltörölte a 10 parancsolatot, és ehelyébe tette azt, hogy szeressétek egymást, gyerekek, amit olyan szép langyosan ugye el lehet kenni, ahogy szoktuk mondani. Nem, hanem ebben az volt az új, hogy Jézus azt mondta, hogy ezzel új fénybe állítom a szeretet törvényét, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ez volt az új. Csupán ez volt az új, hogy Jézus bemutatta a gyakorlatban, gyakorlati szemléltetésben, hogy mit jelent a szeretet törvényt betölteni. Na de hát, hogy a 10 parancsolat és a szeretet az két dolog, vagy nem két dolog, szeretném megkérdezni, hogy benne van-e a szeretet szó a 10 parancsolatban. Nem muszáj hangosan felelni, mert ennyien nem tudunk párbeszédet folytatni, de ki magában most állapítsa meg, hogy mi az ő válasza. Benne van, vagy nincs a szeretet szó a 10 parancsolatban? Én nagyon sokszor kaptam ezt a választ, gyorsan valaki mondta, nincs. Azért a szeretet szó nincs benne a 10 parancsolatban. Tényleg nincs benne? Valaki jobban megnézi. A 10 parancsolat második parancsolatának az indoklásában így hangzik. Én irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ott van a szeretet szó a 10 parancsolatban. És ebből még egy nagyon fontos dolgot megérthetünk, hogy Isten ezt a törvényt nem arra szánta, hogy egy külső szabályrendszer legyen. Én csak megjegyzem, hogy olyan elszomorító az a mozgalom, ami például az Egyesült Államokban nagyon hevesen volt, nem tudom, még jelenleg is tart-e, hogy egyes ilyen fundamentalista keresztények a 10 parancsolat kőtábláit bíróságokon akarták akár erőszakkal elhelyezni, hogy ez legyen a mércéje a törvényhozásnak. De megkérdezem, ilyen jellegű törvény a 10 parancsolat? Figyeljük meg ezt a finom mondatot. Irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ezzel Jézus kimondta, hogy ezeket a törvényeket csak szeretetből lehet megtartani. Ezt nem lehet. Ezt nem lehet úgy, hogy mint egy szabályrendszert az emberek elé állítom. És azt mondta, hogy az az igazi megtartása a többnek, aki engem szeretnek, és megtartják az én parancsolataimat. És az is nagyon érdekes, hogy a 10 parancsolat úgynevezett első kőtáblájának a 4 parancsolatában van egy kifejezés, ami mind a 4-ben benne van. És ezt is sokszor szoktam kérdezni. Mi az a kifejezés, ami a 10 parancsolat első 4 parancsolatában mindegyikben benne van? Ez a kifejezés, hogy a te Istened. Ugye az első, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. A másodikban ugye azt mondja, hogy illetve a harmadikban mondja, az Úrnak a te Istenednek nevét Jáva felneved. De a másodikban is azt mondja, hogy én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok. És a negyedikben megint azt mondja, az Úrnak a te Istenednek szombatja. Tehát mindig az van, hogy ezt a törvényt csak azok tudják megtartani, akik Istennel ilyen személyes szeretet kapcsolatba kerülnek, hogy neki az Isten az én Istenem, hogy én a te Istened vagyok. Ha valakinek az Isten nem az ő Istene, és nem tudja őt szeretni, nem tudja ezt a törvényt megtartani. Ugye ez a nagyon, nagyon világos bizonyságtétele Jézusnak. És ha nincs módunk arra, hogy az egész 10 parancsolatról itt elmélkedjünk, de azért olyan nagyon egyszerűen csak a második kőtábla, amit az emberek jobban ismernek. Ugye igaz, hogy nem pontos sorrendben, de úgy össze-vissza mindenki tud, hogy ne ölj, ne lopj, ez valahol benne van a 10 parancsolatban. De olyan érdekes, ha az ember végig gondolja, hogy milyen hiánytalan és tökéletes a szerkezete, mert ugye azt mondja, ne ölj. Ez védi az ember a fele barát életét, ugye? Amikor így folytatja tovább, hogy ne légy házasságtörő, mert szó szerint így van, nem így, hogy ne paráznál, hogy ne légy házasságtörő. Tehát kifejezetten a házasságot és közvetve a gyerekeket, a családot védi. És a harmadik azt mondja utána, itt ezek a rövid ne parancsolatok, hogy ne lopj. Tehát akkor az első a fele barát életét védi, a második védi a fele barátnak a családját, a harmadik védi a fele barát tulajdonát, igaz? És mikor utána azt mondja, hogy ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, amiről gondol mindenki sejt, hogy nem a bírósági tanúskodásra vonatkozik csupán, vagyis ne hazudj ellene, vagy róla, hazugsággal, rágalmazással, vagy befeketítéssel ne ronsd a hitelét, hát ez meg a becsületét védi, igaz? A becsületét és a jó hírnevét. És ha az ember úgy végig gondolja, tud valaki ennél tökéletesebb hierarchiát vagy sorrendet felállítani? Mint azt mondaná Isten, a fele barátod élete, házastársa, családja, tulajdona és becsülete legyen neked szent és sérthetetlen. Ugye mondhatnám, egy kisgyerek is megérthetné, hogyha ezt a földön mindenki megtartaná, milyen tökéletes emberi közösség lenne. Ha a fele barátod élete, egészsége, családja, tulajdona, becsülete szent és sérthetetlen, illetve építs, támogass, segítsd, mert ez meg a törvénynek a betöltése a pozitív oldalon. És ha most egy másik metszetben nézzük ezeket a törvényeket, ugye az, hogy ne ölj, hát ez ellen az ember cselekedettel véd meg a házasságtörés, ugye ezek cselekedetek, de már, meg a lopás is. De már az, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot, az csak szájjal lehet elkövetni, igaz? És az utolsó parancsolat pedig azt mondja, hogy ne kívánd a te fele barátod házát, feleségét, ökrét, szamarát, se semmit, ami a te fele barátodé. Hát ez meg hol van? Ezek a szív érzelmei és gondolatai. Tehát így is mélyül ez a parancsolat, hogy azt mondja a cselekedeteid szintjén, de még a beszédeddel se, de még az gondolataidban vagy az érzelmeid szintjén se sértsd a fele barát érdekeit. Itt már az ember úgy leveszi a kalapját, és azt mondja, hát bizony rajta van az Istenének a lenyomata. Nem tud ennél jobbat, teljesebbet és tökéletesebbet senki sem kitalálni. De a végére az ember még egy dologra rájön, és pedig arra jön rá, hogy hát ezt a törvényt nem lehet megtartani. Mert hogy én nem csak cselekedettel, de még szóval se, de még gondolattal vagy érzelemmel se sértsem a fele barátnak semmilyen érdekét, ezt nem. Szóval ekkora erkölcsi magaslatra is soha nem tudok eljutni. Ugye ezt mondja az ember. És ezt fejezi ki a Biblia azzal a tanításával, hogy tényleg ide kell eljutni, és az a jó, ha az ember ide eljut. Mert ezt így mondja Pál a Galácia beliekhez írt levélben, a törvény Krisztushoz vezető pedagógus, amelyik rádöbbenti az embert, ó, hát én hiába gyönyörködöm az Isten törvényében, rájövök, hogy a bűn megvan bennem, megkötöz a szokásaimban, a gondolkozásmódomban, kicsoda szabadít meg engem. Hogy az embernek megváltóra, szabadítóra, segítségre van szüksége. És ezen a ponton szeretnék arra rámutatni, hogy a korunk erkölcsi válságában mennyire fontos, hogy megértsük ezt, hogy van tökéletes erkölcsi törvény, tényleg van, de azt egyetlen ember a saját erejéből még csak megérteni se tudja, teljesen megérteni, magáévá tenni, azonosulni vele. Ugye most itt szép csöndbe elmélkedünk, és úgy belátjuk, de azért gondoljuk meg, ha az utcai emberének én elmondanám ezt az erkölcsöt, azt mondja, menj, ahova akarsz, hát nekem ne akarsz ilyeneket mondani, hát mi lesz velem én? Ugye, tehát ezt nem lehet az önérdekhez, az önérvényesítéshez szokott emberekkel még megértetni se. Nem, hogy még ha valaki már gyönyörködik benne, és megértette, még akkor se tudja megtartani. És azért hangsúlyozom ezt ennyire, mert, és itt visszatérek egy nem olyan régen ősszel tartott előadáshoz, hogy engem igen megriasztott valami, hogy egy új megoldási kísérlete van a korunk erkölcsi válságának, és ez szólalt meg 16. Benedek pápa Caritas in Veritate című enciklikájában. És elolvasnám azt a mondatot, ami engem szó szerint megrémített, és meg is magyaráznám, hogy miért. Ugye az a címe egyébként a könyvnek, hogy szeretet az igazságban. Mondhatnám, a világ legnagyobb utópiája maga a cím. Mert azt állítja, hogy mint egy konkrét világválságból kivezető program, ez itt a Földön a szeretet az igazságban, az emberi társadalmakban megvalósítható. És aztán az enciklikán belül még ezt konkrétizálja, mert ezt írja, létesüljön nemzetközi rend a globalizáció irányítására, és ez képes legyen megvalósítani az erkölcsi rendnek megfelelő társadalmi rendet. Még egyszer elolvasom ezt a mondatot. Tehát létesüljön nemzetközi rend a globalizáció irányítására, és ez képes legyen megvalósítani az erkölcsi rendnek megfelelő társadalmi rendet. Nem tudom, a jelenlévek között valaki van-e, aki kitalálja, hogy én miért mondtam azt, hogy engem megriasztott, megijesztett ez a mondat. Valaki mondhatná, hát ez olyan szép, hát bárcsak így lenne. Csak mi a gond? Mit feltételez ez a mondat? Hogy létesüljön nemzetközi rend, amelyben megvalósítjuk az erkölcsi rendnek megfelelő társadalmi rendet. Emögött az áll, hogy külsőleg emberi törvényekkel, intézkedésekkel összhangba lehet hozni az emberi társadalmakat az Isten erkölcsi törvényével. Ugye, mert itt az az elképzelés, hogy hozzáigazítjuk a nemzetek meg a nemzetközi közösségek törvényét a vallás erkölcsi törvényekhez, kötelezővé tesszük mindenkinek, szankcionáljak, aki nem tartja meg, és megoldottuk a világválságnak a problémáját. De most láttuk, hogy az erkölcsi törvény, amit Isten hirdetett, azt nem erre szánta, hanem azt mondta, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. És az ember rájön, hogy ezt nem is lehet másképpen megtartani. Tulajdonképpen a 10 parancsolat oda vezet, hogy szükség nektek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Ez az ember gondolkozás módjában egy valóságos forradalomnak kell lezajlani. Szépen mondta Pascal, ezek olyan örök szép sorai. Azt mondta, hogy a minden szelítséggel intéző Istennek az a módszere, hogy az értelembe éjszakokkal, a szívbe pedig kegyelme által ülteti el a vallást. De ha másképpen akarják csinálni, nem a vallást fogják elültetni meg az erkölcsöt, hanem a félelmet. És eltiporják a lelkiismereti szabadságot. Szóval ez egy rendkívül veszélyes mondat, hogy állítsuk föl azt a nemzetközi rendet, ami irányítja a globalizációt, és hozzuk létre az erkölcsi rendnek megfelelő társadalmi rendet. A Biblia előre megmondja, hogy mi lesz ennek a vége. Nem tudom, valaki sejti, hogy hol mondja meg a Biblia. A Timóteushoz írt második levélben, a 3. fejezet 1. versétől beszél Pál apostol arról, hogy a végidőben nehéz napok állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, és akkor jön egy döbbenetes lista, hogy milyenek, milyen erkölcsi mélységekben. Mondhatjuk, hogy a korunk erkölcsi válságának a hiánytalan pontos leltára, vagy megjövendőlése 2000 évvel ezelőtt. Ezt is mondja összegező ismerete, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Figyelj, micsoda jellegzetes szót használ, gyönyör. Soha az embereknek ilyen fontos nem volt a gyönyör. Az élet értelme, a szórakozás, az én gyönyöröm megteremtése, akármilyen áron, akárkiken átgázolva. És a végén így folytatja, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát a Biblia megjövendőli, hogy ebből csak egyetlen dolog jöhet ki, az, hogy rákényszerítik emberekre a kegyesség látszatát, mert azok, akik egyébként inkább szívük szerint a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, azok nem tudják belső indítékból megtartani ezeket a törvényeket. Azokra egyet lehet tenni, rákényszeríteni a kegyesség látszatát, de a pohár és a tál belseje az olyan marad, amilyen. Ugyanezek a bűnök virulnak tovább. Tehát valóban léteznek örök, természeti törvényekhez hasonló örök erkölcsi törvények, és Isten ezeket ki is nyilatkoztatta az embernek, valójában egyetlen alapelvre vezethető vissza minden, de ezt az erkölcsi törvényt a bűn miatt megrontott állapotában, amikor az ösztönös természetünkben van az én középpontuság, ezt nem lehet emberekkel megtartatni, ezzel nem lehet a földi világból Isten országát csinálni, ezt csak azok az emberek tudják megtartani, ahogyan a parancsolat szövege mondja, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják, és akiknek Isten az ő Istenükké válik. Majd lesz egy új ég és egy új föld, egy új átteremtett föld, amiben tényleg igazság lakozik, de a Biblia azt mondja, hogy ezt már Isten csak olyan embereknek adja örökségül, akiknek elméjükbe és szívükbe van írva az Isten törvénye. De olyan emberekkel, akiknek nincs elméjükbe és szívükbe írva ez a törvény, azokra hiába kényszerítik rá ezt a törvényt, hiába teszik a világ igazságszolgáltatás mércéjévé, abból csak az jön ki, hogy a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És utoljára még egyetlen dologról szeretnék szólni, és ez igencsak fontos. Ugye végül is az eddigiekben azt hangsúlyoztuk, hogy igen, van egy tökéletes, a természeti törvényekhez hasonlóan tökéletes erkölcsi törvény, de ezt önerőből nem tudjuk sem megismerni, sem cselekedni, de azért nehogy azt gondoljuk, hogy ebből az következik, hogy hát én feltartom a kezemet, Istenem, én úgyse tudom megtartani, segíts rajtam, nem, hanem egy valami az emberen múlik, hogy megtanuljuk, hogy ezeket az erkölcsi törvényeket olyan komolyan vegyük, mint a természeti törvényeket, és olyan abszolút módon tiszteljük. Ezt az Isten nem fogja helyettünk megtenni. Én szeretnék néhány Zsoltár igét olvasni. A 119. Zsoltárból, ez a leghosszabb Zsoltár a Bibliában, és nagyon érdekes, hogy egyetlen témát egy percig nem unalmasan, tömör mondásokban tud körbejárni, és ez az egyetlen téma az Isten erkölcsi törvényének a dicsérete. Erről tud ennyit mondani, és tényleg mindenki próbálja ki saját maga, hogy ha végigolvassa, nem jut oda, hogy hát mennyit ismétli önmagát, ez már nekem unalmas. Hanem mindegyik mondaton van mit elgondolkozni, és ebből a 119. Zsoltárból idézek néhány gondolatot. Így olvasom, tehát 119. Zsoltárból. Olvasom először a 18. verset, amely így hangzik. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Ebben benne van az, hogy magától az ember nem fedezi föl ennek a törvénynek a nagyszerűségét, magától nem tudja értékelni, magától nem tud gyönyörködni benne, nem tud összhangra jutni vele. Ezért mondja, nyisd meg, és még az az ember is mondhatja, aki már nagyjából érti, hogy még tisztább és még világosabb legyen neki. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényed csodálatos voltát. A 33. 34. vers pedig ezt mondja. Taníts meg, Uram, a te rendeléseid útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből. Ez megint egy fohászkodás Istenhez, mert azt mondja, köszönöm, ha megnyitod a szememet, de még engem tanítani kell, engem oktatgatni kell, hogy én ezt tényleg meg tudjam tartani. És itt említem meg azt, hogy akik azt mondják, hogy elég csak ennyi, hogy a szeretet, ez egy nagy elbizakodottság. Hogy ez az egy szó elég, ez az egy törvény, nem kell nekünk a 10 parancsolat. Mert az ember olyan oktalan, hogy nem tudja, mi az, hogy szeretni. Én mindig elgondolkodom, mikor az új szövetségben azt írja Pál apostol, hogy a szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Mert az ember még el se jön rá magától. Hát hány helyen van az, hogy biztatják egymást, szeretlek, szeretlek, de azért rengeteg gonoszságot elkövetnek egymás ellen. Az ember még erre se tud rájönni. Igenis, az embernek részletes oktatásra van szüksége, hogy mi az, hogy szeretni. Nem jön rá az ember magától, nem működik hibátlanul az erkölcsi érzéke, miközben azt hiszi, hogy ő a szeretetet gyakorolja, vastagon megrontja a szeretetnek a törvényét. Ezért mondja a Zsoltáros, taníts meg, Uram, a te rendeléseid útjára, hogy megőrizzem mindvégig. Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és most egy nagyon érdekes megfogalmazás, hogy megtartsam azt teljes szívemből. Mert a Zsoltáros tudja, hogy különben nem működik a dolog, csak ha teljes szívemből tudom megtartani a te törvényedet. És most szeretnék más, ugyancsak három igét olvasni, ugyanebből a Zsoltárból, amely viszont rámutat arra, hogy hol van a korlátja annak, hogy az ember meddig tud eljutni. Így olvasom a 119. Zsoltárban, a 94. versben, illetve nem csak a korlátját mutatja meg, hanem mi az, amit Isten tőlünk vár. Így olvasom a 94. versben. Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem. Ezt meg tudja az ember tenni, és ezt Isten nem teszi meg helyettünk, hogy keressem a te határozataidat, hogy kutassam, hogy akarjam megérteni. De a fohász aztán így száll az Istenhez, hogy tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem. Én nem tudok tovább jutni, mint hogy keresem, te pedig tarts meg engem, mert arra már képtelen vagyok, hogy önerőmből megtartsam. De az biztos, hogy aki az Istenhez így kiált fel, hogy én keresem a te határozataidat, én szívemben összestimmelek vele, de belátom, hogy tehetetlen vagyok, és nem tudom megtartani, de nem áll meg itt, és sopánkodik, hogy nem tudom megtartani, hanem fölkiált az Istenhez, hogy tarts meg engem. Akkor ez biztos, hogy nem hiába kéri. Akkor az Isten biztos, hogy áttöréshez segíti őt, hogy az ő parancsolatát meg tudja tartani. Aztán olvasom a 11. verset, ugyanebben a Zsoltárban. Így szól a Zsoltáros. Ezt mondja. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. De ez megint az, amit az ember meg tud tenni. Hogy nem úgy, hogy csak hallja az ember, hanem mint a kincset elrejti, a szeme előtt tartja, mércének állítja föl a maga számára, azt mondja, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Értjük a fokozást? Keresi az ember az Isten határozatait, szívébe rejti, hogy ne vétkezzen ellene, ezt meg tudja tenni. És még egy harmadikat is olvasok, a 176-at, az utolsó versét a Zsoltárnak. Téveigek, mint valami elveszett juh. Keresd meg a te szolgádat, mert a te parancsolataidat nem felejtettem el. Ugye ezt is megtudja az ember, hogy nem felejtettem el. De ez a mi erkölcsi felelősségünk. Mert az ember sokszor olyan féltudatosan elfelejti. Tudom, de most még ma nem. Még ma nem érvényes. Most még egy ideig még nem érvényesítem. De azt mondja Zsoltáros, hogy keresd meg a te szolgádat, mert téveigek, mint valami elveszett juh, mert a te parancsolataidat nem felejtettem el. Tehát az az ember része, hogy megtanulja úgy tisztelni az erkölcsi törvényeket, olyan komolyan venni, mint a természeti törvényeket. Ezt ne várjuk az Istentől. Ezt nevezi a Biblia Isten félelemnek. Ez nem azt jelenti, hogy félni az Istentől, hanem azt jelenti, hogy olyan tisztelettel és csodálattal tekinteni fel rá, hogy abszolút tisztelem az ő szavát és az ő törvényét, és tudom, hogy ezzel nem szabad vitatkozni ennek, nem szabad mellé menni. Ez a magatartás, ami az emberből telik, és amit az Isten el is vár az embertől. Olyan nagyon kifejező, mikor Prédikátor könyve így ér véget, hogy Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. De figyeljük meg, mivel vezeti be, Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Mert ha az emberben nincs ez a mély tisztelet, hogy mint a természeti törvényt komolyan veszi az Isten szavát, az Isten törvényt, ugye ezzel nem lehet packázni. Ezt az embernek meg kell tartani, ezt komolyan kell venni, ehhez kell szabnia az életét. Ha nincs ez az Isten félelem, akkor az ember nem fogja megtartani az Isten törvényét. És ezért is hangsúlyoztam ezt az összehasonlítást, és azzal zárom le a mai előadást, hogy idézem Példabeszédek könyve 8. fejezetéből a 10. verset, Ez nekem egyik nagyon sokat mondó ige az írásban, amikor azt mondja a zsoltáros, az igazság ösvénén járok, az igazság ösvényének közepén. Mondhatnánk, hogy milyen felesleges fokozás, hát azt mondja, az igazság ösvényén járok. Ez még csak olyan költői, hát tovább fokozás, hogy azt mondja, hogy az ösvényének közepén. De gondolkozzunk el, hogy ez nem felesleges. Mert amikor azt mondja, hogy én nem csak az igazság ösvényén járok, de az igazság ösvényének a közepén, mintha azt mondaná, még a szélére sem megyek le. Még csak egy picit se kacérkodom azzal, hogy ezt, ettől a törvénytől eltérjek. Még egy kicsi engedményt se adok magamnak. A biztonság ösvénye az, ha az igazság útjának a közepén járok. És én ezt szeretném mindenkinek a lelkére kötni. A Biblia minket arra tanít, hogy Isten törvényeket alkotott, örök időkre állította fel őket, és nem tér el attól. És ez ugyanúgy igaz a természeti törvényekre, mint az erkölcsi törvényekre. És az ember feladata, hogy keresse ezeket a határozatokat, gondolkodjon róluk, összhangra jusson velük. Az, hogy elrejtsük a gondolatvilágunkba, és ne felejtsük el, és tartsuk a szem előtt, és ez a biztonság ösvénye, ha az igazság ösvényének is a közepén járunk. És ha ez az Isten félelem magatartása bennünk van, lehet, hogy a tehetetlenségünket látjuk, lehet, hogy nagyon küzdünk valami megkötözöttséggel, vagy valahol belátjuk, de nem tudunk mozdulni. De ha ilyenkor fölkiáltunk, hogy tied vagyok, Uram, tarts meg engem, de én kapaszkodom a te törvényedbe, én igaz és boldog ember akarok lenni, és én félem a te nevedet, és tisztellek téged, és tudom, hogy a te törvényed igazság, és a szívembe rejtem, és nem felejtem el, akkor az Isten elvégzi a többit. Ha az Isten félelem magatartása bennünk megvan, és mi valóban ezt szerint akarunk élni, Isten soha nem mondja valakinek azt, hogy itt vannak az én magas erkölcsi kívánalmai, mint egy nagy hegy, te meg fulladozva mász föl oda is, vagy gördítsd el ezt a hegyet. Nem, Isten ilyeneket soha nem mond. Ha az emberben megvan az Isten félelem hozzáállása, hogy elismerem, akarom, nem mondok le róla, ezt akarom, akkor nyugodtan fölkiállhat, hogy a többit végezd el. Oktasd, taníts, tied vagyok, tarts meg engem. Akkor az Isten segíti az embert ahhoz, hogy összhangba kerüljön az Isten törvényével maradéktalanul. Szívemből kívánom, hogy mindnyájunk hasznára legyen ez a tanítás, és ezzel a mostani előadásunk véget is ér. És akkor néhány perc szünet után, ha valakik szívesen beszélgetnek még egy kicsit, akkor itt lehet az első sorokban gyülekezni.